nem csak hogy hozhat, hanem már hozott is ilyen helyzeteket a robotizáció. Elég, ha nagyon egyszerű példákra gondolunk, arra, hogy ha késő este megyünk bevásárolni egy hipermarketbe, akkor mekkora eséllyel fogunk fizetni egy önkiszolgáló pénztárnál, ahelyett, hogy egy kolléganőnek adnánk a pénzt, vagy elég csak arra gondoljunk, hogy amikor egy reptéri beszállásnál néhány évvel korábban még 5-10 kiszolgáló személyzetet, vagy kiszolgáló munkát ellátó kollégával találkoztunk, most pedig valószínűleg egyel vagy kettővel, mert a többi ponton automata leolvasókkal, beengedő kapukkal, QR kód leolvasókkal fogunk találkozni. Én azt gondolom, hogy ez már mint valóság a hétköznapjainkban, és hogyha kifejezetten a magyar helyzetet nézem, akkor azt gondolom, hogy inkább látni azt, hogy a bizonyos iparágokban fellépő munkaerő hiányt kezeljük már ezekkel a megoldásokkal, mint a fordítottját, azt, hogy egyébként a robotok elvennék a munkánkat. Úgyhogy ezek nagyon érdekes trendek, és biztos, hogy számolni kell vele, és azt gondolom, hogy biztos, hogy nem a jövőre vonatkozóan, hanem a jelenre vonatkozóan kell már ezzel dolgoznunk, ezzel főznünk.
Mely iparágokban kezelik például a robotizációval a munkaerőhiányt?
Én azt gondolom, a termelés egy remek példa erre, a fizikai munkának bármely ágát is sorolhatnám ide, mert hogy egyszerűen sok esetben könnyebb megoldás, vagy gyorsabb megoldás, vagy egyáltalán megoldás az, hogy robotizációval kezelünk egy adott munkafolyamatot, és nem fektetünk például abba reményt, hogy azt felleljük az utolsó heggesztőket, akik még elcsábíthatóak a cégünkhöz az országban. De azt gondolom, hogy a termelés az nagyon jó példa.
Mi viszi erre felé a munkaadókat? Tehát az, hogy ez olcsóbb hosszú távon, vagy már rövid távon is olcsóbb, hogyha ezt alkalmazzák?
Azt gondolom, stratégiailag átgondolva valószínűleg az, hogy igen, egy egyszerűbb, könnyebb és hosszú távon olcsóbb megoldás. Ha a rövid távot nézem, akkor inkább azt mondanám, hogy egyáltalán az, hogy ez megoldás. Tehát amikor ott tartunk egy-egy pozícióval, hogy nem lehet rá jelentkezőt sem találni, nem hogy érdemi érdeklődőt és belépőt aztán a cégünkhöz, akkor azért azzal is szembe kell nézni, hogy nem két megoldás közül választanak sok esetben a cégek, hanem egy kényszer megoldásként terelődnek erre a pályára, mert hogy itt lesz a folyamat végén termelés és megoldása az adott problémának, a másik folyamat végén pedig keresünk, toborzunk, sok mindent csinálunk, és nagyon bizonytalannak tűnik a jövő. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ez az egyetlen kijárat, hiszen nagyon sok megoldás létezik még, de az biztos, hogy trendként ez jól látható.
Egyébként létezik az, hogy itt fáziskésésben vannak a munkaadók, a munkavállalók? Tehát ugye a munkaadók részéről van egy óriási munkavállalói igény. A másik oldalon meg létezik, hogy erre nincsen megfelelő felkészültség? Vagy pedig éppen az okozza a munkaerőhiányt, hogy lépésváltásban vannak maguk az alkalmazottak is, tehát a potenciális foglalkoztatottak is, hiszen elmennek olyan irányba, amelyre jobb kereslet, nagyobb kereslet van.
Valószínűleg minden ön által most felsorolt verzió egyszerre létezik a piacon itt hazánkban is. Tehát azt jól lehet látni, hogy nem egy általános munkaerőhiányról beszélünk, nem arról van szó, hogy egyszerűen eltűntek az emberek országunkból. Nagyon sok olyan iparág van, ahol egyszerűen csak a találkozási pont nem jön létre, akár éppen azért, mert hogy nem a hiányra megfelelő réteg az, aki rendelkezésre áll, akár képzettségbe, akár tapasztalatba, akár fizikai elhelyezkedésbe. Tehát sokszor egyszerűen csak arról beszélünk, hogy az ország másik részén ez megoldható lenne ez a feladat. Úgyhogy igen, tehát a lépésváltás is abszolút létező probléma, hiszen nézzük meg csak a mobilitásnak a kérdéskörét. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán az összes verzió válasz erre a kérdésre. Létezik természetesen emellett olyan réteg vagy olyan szegmense is a munkaerőpiacnak, ahol egyszerűen már nem a hazánkban található meg az a réteg, akire szükségünk lenne, és akit nagyon hiányolunk, vagy nagyon keresünk, így hiába fogjuk keresni, vagy pedig teljesen új megoldásként olyan rétegekbe kell gondolkoznunk arra az adott feladatkörre, akire eddig nem gondoltunk. Ezért is jelent nehézséget, mert hogyha nem a megfelelő megoldást használjuk a megfelelő problémakörrel szemben, akkor könnyen fennakadhatunk, és kudarcba fullad a próbálkozás. Most mondok egy példát, hogyha egy olyan szegmensnél akarunk mindenképpen őrületesen jó munkáltatói márkát építeni, ahol egyszerűen nem lelhetőek fel már az országban azok a szakemberek, akkor nyilván nem tudunk sikerrel járni, hiszen nincs kit megszólítanunk.
Egyébként azoknak, akik a munkaerőpiacon boldogulni szeretnének az elkövetkező 20-30 évben, egyáltalán lehetett ilyen távlatosan gondolkodni, persze ez is kérdés. Most fiatalok, mi tanácsolható, hogy milyen készségekkel rendelkezzenek, milyen készségeket sajátítsanak el annak érdekében, hogy sikeres legyen a munkaerőpiaci boldogulásuk?
Az biztosan látszik, hogy felértékelődnek azok a munkák, illetve tulajdonképpen csak azoknak a munkáknak van jövője, ami az emberi hozzáadott értéket tartalmazza. Tehát azt az innovatív készséget, azt a rugalmasságot, azt a fajta hozzáállást, azt a fajta kreatív tudást, amit mondjuk nem lehet leegyszerűsíteni, nem lehet leprogramozni, nem lehet robotizálni. Úgyhogy az biztos, hogy ilyen típusú feladatok felé kell orientálódnia annak, aki sikeres jövőt szeretne. Mindig egy nagyon nehéz kérdés ez, hiszen ha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy mindig az előző, vagy a kettővel előző generáció próbálta megmondani a gyermekeinek, hogy mit tanuljon és hogyan készüljön föl egy jövőre, és nyilván ezt tette a saját múltja és a saját jelene alapján, aminek nem sok köze van a legtöbb esetben a következő generációk jövőjéhez. Azért, ami biztosan látszik, hogy az informatika és a nyelvek, ezek továbbra is fontos bázispontok, ugyanakkor látjuk már az élő valós idejű fordító programokat, ami azért előrevetíti, hogy az is elképzelhető, hogy 5-10-15 év múlva a nyelvtudásnak az értéke is egészen más lesz, lecsökken.
Tehát rugalmasnak kell lenni, kreatívnak, innovatívnak, de hát ezek készségek. Tehát
sokkal inkább megyünk a készségek felé, mint a konkrét tudás felé. Igen, én ezt gondolom, hogy ez egészen jól látszik, hogy nagyon sok cégnél határozottan kifejtett mondás az, hogy azt szeretnénk, hogyha a személyiséget tudnánk felvenni, a hozzáállást, az attitűdöt tudnánk felvenni, és minden más pedig hozzátanulható. Nyilván ez megint egy egészen új szemlélet, amire a korábbi generációk orvosai vagy ügyvédei jogosan hördülhetnek fel, hogy egyébként majd hogy fogok egy agysebészetet mellé tanulni a megfelelő attitűddel. Nyilván megvannak azok a területek, ahol elengedhetetlen az a mély szakmai tudás, ami az adott pozíciónak az ellátásához szükséges. Alapvetően mégis azt gondolom, hogy olyan több területen bevethető és több szakmához és több iparákhoz értő embereknek lesz jövője, akik folyamatosan újítani tudnak. Tehát elég, ha csak megnézzük, hogy hány olyan ismerősünk, kollégánk vagy volt osztálytársunk van, akinek a pozíció leírását vagy a feladatkörét már nem is pontosan értjük, vagy nem tudjuk, hogy mit akar. De azt látom, hogy sokkal kevésbé a meghatározott pozíciók és kialakult hierarchiájú szervezetek felé megy a világ, mint hogy a keresztfunkciós és a területek között bátran váltó kollégák felé.
Munkaadót ez milyen fajta kihívások elé állítja? Hogyha a dolgozó részéről egyre inkább a készség értékelődik föl, akkor a munkaadónál mi az, ami fölértékelődik?
Munkaadónak nehéz helyzete van-e? Azt hiszem, hogy innen indultunk, akkor először felelnék erre. Igen, nagyon, hiszen évekig, évtizedekig, vagy bizonyos helyeken akár évszázadokig épültek hierarchiák és folyamatok, eljárásrendek, amik most egyszer csak abból, hogy igen nagy előnyt jelentettek egy tisztes, nagymúltú vállalatot, amely nagyon szépen teljesít, hirtelen átmennek majdnem, hogy a hátrány kategóriába, de hogy előnyként megszűnnek funkcionálni, az szinte egész biztos. És azzal találja magát szembe a cég, hogy már nem előny az, hogy multi, már nem előny az, hogy egy kialakult hierarchiája van, hiszen éppen az újításban, a változásban, az innovációban akadályozza meg mindez. Úgyhogy mi nem csodálkozunk, amikor azt látjuk, hogy egy multi startup-szerű szervezeti kultúrával hirdet egy adott pozíciót, vagy megpróbálja ezt a fajta hagyományos multiságát levetkőzve megjeleníteni saját magát, mert hogy ez a tapasztalat, hogy a hagyományos rendszerekre nagyon nehéz beleerőltetni az újítást, a jövőt, az, hogy 5 vagy 10 vagy 20 év múlva hogyan fogunk ennek a piacnak, vagy a leendő piacnak megfelelni. Úgy azt gondolom, hogy a cégek nagyon nagy kihívással állnak szembe, hiszen valami olyasmire kell felkészülniük, amit még nem tudnak pontosan, de az is pontosan látható, hogy ha nem kezdenek el rá most felkészülni, akkor már lekésnek a stratégiai pillanatról, már pedig úgy újítani és úgy változni, hogy biztos kifutást és biztos végeredményt nem tudunk ígérni, tudjuk jól, hogy egy nagy vállalatban szinte lehetetlen kategória, de minden esetre nagyon nehéz.